Fekete Károly az első 6 éves ciklus után továbbra is marad a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Az egyházi vezető eddig végzett munkáját is méltatja, a bizalmat is mutatja, hogy a püspöki tisztségre leadott 424 érvényes szavazatból 422-t kapott a tisztújítás során. Az újonnan megválasztott püspök szeretné felhasználni a tapasztalatokat a folytatáshoz, továbbvinni a jó gyakorlatot, fenntartani a működő kezdeményezéseket és a kialakult szoros testvéri együttműködéseket. A következő ciklus feladatai között fogalmazta meg például a lelkipásztorok és a gyülekezetek további támogatását, ahol szükséges, anyagi értelemben is. Vagy a már sikerre vitt Hirdesd az igét sorozat mintájára a Revkatedra képzési program beindítását. Fekete Károly püspökkel újraválasztása apropóján Olá Ilona beszélgetett.
A püspököt a tiszántúlon a második ciklusára is nagyon nagy bizalommal választották meg, azt hiszem ezt kijelenthetjük, hiszen olyan szavazatszámokkal sikerült ezt a püspöki címet megerősíteni a következő 6 évre, ami mindenképpen példaértékű, és mutat valamit arról a bizalomról, amit az elmúlt években Fekete Károlynak sikerült elérnie. Mi lesz a folytatás?
Amiket én is úgy könyvelek el, hogy érdemes volt, és nem is szívesen változtatnék rajta, úgy mennénk tovább. Tehát ezek a gondolatkörök, a testvéri légkörű együttmunkálkodás, illetve a Krisztus tanúság mindenféle irányban, és az ember közelbe vitt református keresztény gondolatok, amelyek erősítenek bennünket, ezek továbbra is meg kell, hogy maradjanak. Ami egy izgalmas dolog az, hogy a Hirdesd az igét programból kinőtt a Revkatedra program, amelyik egy olyan tanítószolgálatot jelent, hogy a saját kollégáim tiszántúli lelkipásztorok bevonásával a gyülekezeti munkát, gyülekezeti életet támogató sorozatot indítunk meg, hogyha a vírus helyzet majd engedi, most van a fölkészülés, és szeretnénk megjelenni egy olyan programmal sok helyen, amelyiket én szeretek apró munkának nevezni. Ezek nem látványos, demonstratív dolgok lesznek, de pont a személyes és az elmélyítő munkának az időszaka, hogy segítsük azokat a készségeket, amelyek akár a bibliaórai munkát, akár a katehetikai hittanórai munkát, akár a hivatali munkát, a pályázatok ügyét, a gazdasági tevékenységet, a teológiai megfontolásainkat, azokat a kommunikációs feladatokat, amelyek előttünk vannak, segítik. Tehát ez a munkatársak segítése, amelyik direktben hasznosul. Nem nagy elméletekről van szó, hanem olyan a gyakorlati tevékenységeinket meggazdagító mesterfogásokról, közös gondolkodásról, amelyek már a tapasztaltabb kollégáknál megszülettek, működnek, és ezeket a jó gyakorlatokat tudják átadni, illetve a bibliai tanítások, a református tanítások és a istentiszteleti élet területén magukat, az egyház tagjainkat is tudjuk nevelni, megmutatni annak a szépségét, azokat az összefüggéseket, amelyek a református keresztény életben fontosak lehetnek. Ezt fokozatosan tudjuk csak kiépíteni, de valahol el kell kezdeni, és ennél a kezdetnél leszünk, remélem, hogy a tavasz során. Ez a visszatanítása annak, ami generációról generációra valamikor ment, és átadták a szülők a gyermekeknek. Most ez a tradíciólánc, ez megtört. Érzékeljük, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy ami eddig evidencia volt, és magától értetődő dolog, azt most újra témává kell tenni, és ebben segítséget kell adnunk. Természetesen ebbe én számítok az iskoláinkra is, hiszen amelyik gyermek általános iskolában vagy gimnáziumban éveket tölt el az egyházi ünnepeink környezetében a hittanóráknak a témájával foglalkozva, ragadni fog annyi rájuk, hogy arra már tudunk építeni. De amíg ez a generáció felnőtté lesz, és a egyház tagjai sorába hordozó módon beléphet, addig a közép generációval, vagy a felnőtt korú testvéreinkkel is foglalkozni kell. És az is nagyon fontos, hogy új műfajban, mert az igehirdetések, az istentiszteletek azok mennek szépen töretlenül, de az egy egyoldalú dolog. Ott a lelkipásztor beszél a szószékről, esetleg megszólalnak a hívek imádságban, vagy igeolvasásban, vagy valamilyen egyéb istentiszteleti elemnek a megvalósításában, de ott nincs lehetőség kérdezni, beszélgetni, akár vitatkozni, vagy olyan gondolatköröket megismerni mélyebben, ahol személyes érdeklődés hajt valakit. Ilyen műfajokban hiányt szenvedünk. Még olykor a biblióráink sem tudnak minden igényt kielégíteni, meg van egy tudásom is. Én azt látom a gyülekezetekben, a legkülönbözőbb egyházmegyékben, hogy van vágyakozás az emberekben arra, hogy többet tudjanak nem csak az Isten dolgairól, hanem az egyház történetéről, a Biblia tanításairól, azokról a lehetőségekről, hogy hogyan kapcsolódhatnak be, és a bátortalanságukat föl kell oldani. És ezekben a megbátorító, a belekóstolást engedő csoportokban nagyon sok szép dolog megszülethet, én ebben hiszek.
Azt gondolom, hogy ez is annak az eszköze lehet, hogy aktivizálják nem csak a lelkipásztorokat, hanem tényleg a gyülekezeti közösségeket is. Tehát, hogy ez egy interaktív és aktív dolog legyen, és ebben az jön elő, hogy a magyarországi, azon belül a tisztántúli református közösségnek 21. századinak kell lenni ebben is. Ugye nyilván a vírushelyzet megmutatta, hogy technikailag is 21. századi eszközökhez kellett nyúlnunk, online közvetítésekkel, áhítatokkal. Jól vette ezt az akadályt az egyház. De a gondolkodásban, a szemléletben, a megnyilvánulási formákban, ebben az interaktivitásban, erre az aktivitásra törekvésben is 21. századi gondolkodást kell hozni.
Azt gondolom, hogy nevezhetjük 21. századinak, de a mindenkori normális keresztény gondolkodás az sohasem csak ünnepnapokat látott maga előtt, vagy a vasárnap egyórányi istentiszteletet, hanem a keresztény életformát.
Ennek ilyen szempontból pedig nem modern, hanem nagyon is ősi.
Így van, de ez összeszokott függeni, ami nagyon modern, abban mindig van ősi elem is. Ez a megélése a hitünknek az a legnehezebb templomon kívül, mert a templomban ott tudjuk, hogy hogy kell viselkedni, ott az ember hallgat, figyel, kipiheni magát lelkileg, tehát sok mindent el lehet mondani erről, de mi van a templomon kívül? És igazából ott kezdődik az izgalmas feladat, hogy a szürke hétköznapokban hogyan él egy keresztény ember, és mit tesz, és ez az aktivitás, hogy aktív módon éli meg a hitét, ez megmutatkozik a szavain, a cselekedetein, a családtagjaihoz és a nem családtagjaihoz való viszonyán, a pénzhez való viszonyon, a munkához való hozzáálláson, és abban is, hogy a saját közössége gyülekezete érdekében önkéntesen mit tud tenni. Mi nagyon sokszor megkapjuk lelkipásztorok azt, hogy fölteszik a kérdést vagy maguknak, vagy nekünk a gyülekezet tagjai, hogy na de hát mit kapok én az istentiszteleten? És hát akkor széttárja a kezét, hogy hát elvesztegettem egy órát, mert nem kapok semmit. Én meg azt kérdezem, hogy és mit ad hozzá az ember? Nagyon sokszor érzékeltem azt a teológiai oktatásom során, amikor még taníthattam aktívan, hogy egy-egy jó csoport, egy-egy jó évfolyam, mennyi mindent kihoz az emberből, mert a jó kérdésekkel a tanárt is lehet motiválni. És azt gondolom, hogy egy gyülekezet, egy aktív gyülekezeti csoport nagyon sok mindent ki tud hozni a lelkipásztorából. Illetve egy passzivitás a legnagyobb elánnal induló lelkész kollégát is kétségbe tudja ejteni, mert mintha a néma falnak beszélne. És ebben sokan szenvedünk. Ezért is lenne jó, hogy ez a párbeszédes viszony a gyülekezeti tagokkal a lényegről, nem csak az időjárásról, meg a termés, meg a betegségekről szólna, hanem arról, hogy azt a közösséget, amelyikben mi is részt veszünk, azt hogy tudnánk mindenki számára élvezhetőbbé, igényesebbé, jobbá tenni, hogy azok ne kidobott órák legyenek, amiket ott töltünk, hanem az az életünk olyan dinamója vagy generátora, amelyik tovább lendíti, és jó oda visszatérni, és semmiképpen nem maradnék róla, hanem igyekszek úgy intézni a családi, munkahelyi dolgomat, hogy odaérjek, ott legyek, mert én nekem arra szükségem van. Abban örömömet látom, és ezt nevezem én olyan aktivitásnak, amelyik serkent, és ebben mindenképpen egymásnak tudunk segíteni, lelkipásztor és gyülekezeti tag.
A Rev Katedra program ez egyik célkitűzés, és elindulhat remélhetőleg ebben az évben, hogyha a járvány is úgy gondolja. Van még esetleg olyan megfogalmazott ilyen projektszerű, programszerű tétel, amit a következő ciklusban szeretnének itt a Tiszántúlon tető alá hozni?
Mindenképpen szeretnénk erősíteni azt az igyekezetet, hogy az elmúlt 6 évben több száz épületünk, templom, parókia, gyülekezeti ház újult meg, meg új templomok is épültek természetesen, és ezeknek a belakása, kihasználása, az aktív kihasználása ezeknek a megszépült épületeknek, ez egy igen komoly feladat. Mit ér egy szépé varázsolt főtéri egyházi objektum, hogyha az a 365 napból 300-ban kihasználatlan? Miért hoztuk akkor rendbe? Azért, hogy nézzük, a helyi közösség hogy tudja a maga lelki-szellemi gyarapodására felhasználni ezeket az épületeket. Ez is hívja magával azt, hogy csak akkor van értelme, hogyha ott van valami aktivitás, hogyha ott kihasználja a gyülekezet különböző korosztályai, belakják ezeket a tereket vasárnaptól vasárnapig. Ugye építkezni jó, mert egy egységnyi idő alatt a romhalmazból vagy a lelakottból szépet tud megmutatni, de hát ezeknek az épületeknek van funkcionalitása. Ezeket funkcióba kell állítani és kihasználni, és ez a kapcsolattartásnak a lehetőségét adja meg. Aztán az is nagyon fontos, hogy az új énekeskönyv pár hónap múlva a kezünkben lesz. A régi jól ismert énekek mellé meg kellene tanulni újakat, illetve felfedezni az énekeskönyvnek azokat a szépségeit, amelyeket eddig a hiánylistában tartottunk számon, hogy ez az ének sincs benne, az sincs benne. Milyen jó lenne, hogyha ezt gyakrabban énekelnénk. Most ott lesznek, mert az énekeskönyvi bizottsággal arra igyekeztünk, hogy azokat a szövegeket, dallamokat, amiket eddig is bele kellett volna venni az énekeskönyvbe, azok most benne legyenek. És több mint 200 énekkel lesz gazdagabb az énekeskönyvünk, miközben a 48-as énekeskönyv összes olyan éneke megmaradt, amiket szoktunk énekelni. Az 512 énekből egy olyan 45-50 ének került ki, amelyekről a statisztika azt mutatta, hogy vagy nem használunk egyáltalán, vagy alig használ egy-két gyülekezet, ezek helyére jött ez a 200 új ének. De ezeknek a megtanulása az közös feladat lesz.
És reméljük lesz sok alkalom, ahol telitorokban lehet majd ezeket énekelni.
Így van. Aztán a vírus helyzet alatt azt is tapasztaljuk, hogy nagyon szanaszét vagyunk abból a szempontból, hogy szinte gyülekezetek magukra maradnak, abban, hogy hogyan döntsenek, mit tegyenek, milyen módon álljanak hozzá ehhez a furcsa helyzethez, és azt is meg kell vallani, hogy az egyház vezetése nem mindig adott időben tájékoztatást azokról a változásokról, amelyeket a rendkívüli helyzet teremtett, és ebben azt gondolom, hogy olyan szempontból változtatnunk kell, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy gyülekezetekre hújon szét az egyházunk, mert azt az egységet, ami egy nagy érték, azt ilyen szempontból is őrizni kell. És van erre egy szakkifejezés, hogy van olyan egyházi berendezkedés, amelyik azt tartja fontosnak, hogy minden gyülekezetben jól menjenek a dolgok, de egyébként a gyülekezetek között olyan nagyon nagy szolidaritás meg együttműködés nincs. Az úgynevezett kongregacionalista berendezkedés, hogy minden kongregáció, minden gyülekezet külön éli a maga életét, ha jól megy neki anyagilag, akkor jól megy, hogyha rosszul megy, hogyha sok alkalom van, sok van, ha kevés van, kevés van, és egy izolált gyülekezeti létet feltételez ez a modell. Én nagyon nem szeretném, hogyha e felé tolódnának el a gyülekezetek, mert ez azt eredményezné egy idő után, hogy magukra is maradnak. Az pedig nem jó. Senkinek nem jó, még a magánéletünkben sem jó magunkra maradni, hanem az adja a biztonságot, hogyha valakikre számíthatunk. A fokozatos egyházi testületek azért vannak, egészen föl a zsinatig, hogy egy olyan védőhálót jelentsen, amiben meg lehet élni a saját életünket, de nem a magunk kényére, kedvére, hanem a Krisztus test egységében, a világ kereszténységben is benne vagyunk. Nem csak egyedül vagyunk Bereg csücskében, a határ mellett, vagy a Tiszazugban, hanem számíthatunk egymásra is, hogyha netán bajba jutnánk, akkor a többi gyülekezet mellénk áll és segít. És ebben a gondolkodásban az országos, az egyházkerületi, az egyházmegyei egység az egy olyan erőt képez, hogy a kicsik, a szerényebb lehetőséggel bírók is a felszínen maradnak, és nem tűnnek el. A szórványok sem tűnhetnek el. Ez a gondolkodásmód, ez föl kell, hogy erősödjön, mert a vírus helyzetnek az egyik legrosszabb következménye ez a bizonytalanság érzet. Történnek dolgok, de az emberi kapcsolat hiányzik belőle, és ez nagyon lelkileg nagyon össze tudja törni az embert, úgyhogy ezt a közösség teremtést, ezt sokkal jobban föl kell erősítenünk, és az is egyértelmű, hogy a vírus helyzetben megmutatkoztak olyan lelki ajándékok, olyan képességek gyülekezeti tagoknál és lelkipásztoroknál is. Ahogy szerkesztő asszony mondta, hogy sok mindenben föl tudtunk zárkózni, akár technikailag, akár ötletekben, hogy ez össze is adódhat, és egymást ki tudják egészíteni azok a képességek, tehetség és adottság, ami eddig is megvolt, csak nem hozta ki az élethelyzet eddig így, mint a vírus helyzetben. És ha erre rányílt a szemünk, akkor ezt az összefogást, ezt a egymás kiegészítését, ezt végezhetnénk akkor is, amikor nincs vírus helyzet. Ezt a mentalitást át kellene mentenünk azokra a békésebb időkre, amikor újra együtt munkálkodhatunk, mert szükségünk van egymásra. És ennek a kimondása, a tudatos összeműködés, és komplementaritás, egymás kiegészítése, az egy megint csak nem elrendelhető, vagy egyházkerti határozattal nem lehet kimondani ezt. Vagy csináljuk, vagy nem. Vagy megéljük, vagy nem. De én azt szeretném, hogyha ezt tudnánk szóba hozni, és ezt az egységre vágyást meg tudnánk élni. Ebben én magam is igyekszek minden segítséget megadni ehhez, hogy felfedezzük egymásban azt a testvért, akire lehet számítani, meg aki számíthat ránk is.
Fekete Károly püspökkel újraválasztása apropóján beszélgettünk az elmúlt percekben.